Szeretettel köszöntünk mindenkit, a kis kitartó csapatunkat, akiknek töretlen az érdeklődésük, és még mindig többet és többet szeretnének tudni a Bibliából. Mikor elindítottuk ezt a sorozatot, akkor még nem tudtuk, hogy mennyi ideig fog tartani, de ez tényleg a jelenlévőknek az érdeklődése, hogy mindig van még további témajavaslat, és most már nem is tudom kiszámolni hirtelen, de azt hiszem harmadik éve folytatjuk. Ugye jól számolom? Harmadik éve, igen. A mostani témánk ebben az esztendőben, ahogy a programon azt hiszem mindnyájan láttuk, az ószövetségi történelem mondani valója, vagy üzenete a mai nemzedékünk számára. Ezt itt kérték egyesek a jelenlévők közül, és gondolom az motiválta ezt a témaválasztást, hogy jó lenne a Bibliát úgy egészében ismerni, a hézagokat valahol ugye betölteni, és ugye sokak számára a legtöbb homály éppen az ószövetségi történelem körül van, és sok kérdésre választ találni, ami időről időre fölmerül az emberben, egyáltalán a Bibliával kapcsolatban, de nagyrészt az ószövetségi történelmet illetően is. Hát azt kell mondanunk, hogy valóban érdemes elejétől fogva végig nyomon követni az emberi történelem folyamatát úgy, ahogyan a Biblia elénk tárja. Mert mi a különlegessége a Bibliában elénk táruló történelemnek? Hát lehet, hogy meglepő, amit legelőször mondok, tulajdonképpen a világtörténelem fogalmát is a Biblia közvetítette az emberi civilizációnak. Egy könyvből szeretnék párszót idézni, Collingwood, a történelem eszméje című könyve, egy nagyon, nagyon jó kis könyv, és ebből néhány sort szeretnék idézni. Ezt írja: a keresztény eszmék átvétele a következőképpen hatott a történelem felfogásra. A történelem újfajta szemlélete alakult ki. A keresztény ember számára Isten szín előtt minden ember egyenlő, nincsen egyetlen olyan közösség sem, amelynek sorsa a többinél fontosabb lenne. Minden egyén és minden nép része az isteni szándék valóra válásának, ennél fogva ugyanannak az egésznek a része. A keresztény ember nem érheti be a római történelemmel, vagy a zsidó történelemmel, vagy bármilyen más részleges történelemmel, világtörténelmet követel. Olyan egyetemes történelmet, amelynek témája az emberi életre vonatkozó isteni szándékok általános fejlődése. Minden történelem, amelyet keresztény elvek alapján írnak, szükségképpen egyetemes és gondviselésszerű, amelyben ugye az Isten szerepét is feltünteti a történelemben, apokaliptikus, a végkifejletet is feltárja, és periódizált történelem, ami azt jelenti, hogy korszakokra osztja az emberi történelmet. Később is hozzáteszi, általánossá vált a történelem világtörténetként való felfogása, amely pártatlanul szemléli Görögország és Perzsia, vagy Róma és Kartágó küzdelmét, és figyelme nem az egyik vagy a másik fél sikerére irányul, hanem küzdelmüknek az utókort érintő következményeire. Általánossá vált a korszakalkotó események eszméje, a történelmnek a meghatározó szakaszokra való felosztása. Mindezek a modern történeti gondolkodás számára oly ismerős elemek teljesen hiányoztak a görög-római történetírásból. Tehát ezeket a Biblia közvetítette az emberi civilizációnak, az egyetemes történelmnek a szemléletét, azt, hogy összefüggéseket keresni a történelemben, azt, hogy annak van egy kifejlete, azt, hogy az isteni gondviselésnek is van bizonyos szerepe és beleavatkozása az emberi történelembe, ezek teljesen a kereszténység, illetve a zsidó-keresztény eszmekör által közvetített gondolatok az egyetemes emberi civilizációnak. Mert még tovább szeretném egy kicsit feszegetni, hogy mi a különlegessége még a bibliai történetírásnak, azon túl, hogy a világtörténelem eszméje innét származik tulajdonképpen a Bibliából. Jellegzetessége az úgynevezett lineáris történelem szemlélet. Ez egy idegen kifejezés, de érdemes megjegyezni. Tehát, hogy a történetnek van kezdete, van végkifejlete és van végcélja. ez lehet, hogy a mi gondolkozásunkban természetes, mert sok mindent közvetített nekünk, ugye, a kereszténység, vagy egyáltalán már a mi civilizációnkban is belefolytak, ugye, ezek a keresztény eszmék, de sokkal általánosabb a különböző népek körében a ciklikus történelem szemlélet, amely úgy gondolkozik, hogy tulajdonképpen a történelem egy örök körforgás, a természet világában és az emberi történelemben kör-körbe mennek a dolgok, állandóan folyvást, legfeljebb egyénileg lehet kilépni ebből, de ez újra és újra körkörösen mozog, és lényegében ismétlődnek dolgok. Ugye még ha mi Vörös Marti Mihályunkra gondolunk is, aki a híres Csongor és Tünde című művében ugye ez a látomás jelenik meg az éj monológban, van egy ilyen része, ahol az éj megszólal, és azt mondja, sötét és semmi voltak, énvalék, kietlen, csendes, lény nem lakta éj. És döbbenetes, hogy az éj monológnak ez a vége, hogy sötét és semmi voltak, én leszek, kietlen, csendes, lény nem lakta éj. Hát elég negatív és elég lesújtó, ugye, látomás, de sokszor úgy tűnik az embernek, hogy ha csak az emberi dolgok határozzák meg a történelmet, akkor a realitása is megvan. És ebben a történelem szemléletben is felfedezhetjük a ciklikusságot, ugye? Hogy volt, hogy sötét és semmi voltak, volt a kietlen, csendes, lény nem lakta éj, és majd ide tér vissza, ide fordul vissza a történelem. Nagyon érdekes, hogy például Engelsnek a történelem szemlélete, ugye a marxizmus történelem szemléletében is ilyesmivel találkozunk, hogy ott sem sikerült egészen a történelem végcéljának a meghatározása, de például Engels is ezt vallotta, hogy az élet lehetősége időnként fellobban egy égi testen, hogy aztán egy idő múlva könyörtelenül kipusztuljon, és aztán újra kezdődik ez az egész valahol. Tehát ez mind különböző variációban, ez a ciklikus történelem szemlélet. A Biblia viszont a lineáris történelem szemlélet jellemzi, hogy van egy kezdete, és tart egy végkifejlet és egy végcél felé. Ugye mennyire kifejezésre jut ez abban, amikor Isten ezt mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Tehát még ez is hozzájön a Bibliában, hogy Istentől indul, Istenből indul ki az emberi történelem, és a végkifejletnél, a végcélnál is az ő munkája van, és az ő beavatkozása van. Tehát ez egy nagyon híres bibliai mondat, és nagyon kifejező, amivel Jelenések könyvében találkozunk, hogy Isten ezt mondja, én vagyok az alfa, ugye ez a görög ABC első meg utolsó betűje, én vagyok az alfa és az omega, mondja jelképesen a kezdet és a vég. Azután szeretném megemlíteni, hogy még az is jellegzetessége a bibliai történelem írásnak, hogy nem hiányzik a legeleje, és nem hiányzik a legvége. Mert sokféle egyetemes történelmet írtak, és már átvéve ugye a világtörténelmnek ezt a fogalmát is, sok vonatkozásban a lineáris történelem szemléletet is, vagy egy olyan gondolatot is, hogy valamiféle fejlődést, vagy összefüggéseket keresni a világtörténelemben, de az összes egyetemes történelmekből hiányzik a legeleje és a legvége. Hogy a legfeljebb mitoszok vagy hiedelmek léteznek az legelejét illetően, de a Biblia az egyetlen, ezt most nagyon hangsúlyosan mondom, a Biblia az egyetlen mű az egész világon, amelyben ez a merész dologgal találkozunk, hogy méltóság teljes komolysággal, krónikásként, tömören, de határozottan, szépen a legkezdetétől kezdi, a legesleg kezdetétől, a világnak és az embernek a keretkezésétől a történetet, és be is fejezi. Ugye, ha valaki kinyitja a Bibliáját, akkor a legelején azt olvassa, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a végén meg azt olvassa, hogy láttam új eget és új földet. Tehát a teremtéstől egészen az újjáteremtésig végig húzza a vonalat. Nos, ilyen történelem könyve, idézőjelbe teszem, hogy ugye nem csupán történelem könyv, de ad egy egyetemes áttekintést az emberi történelemről, ilyen nincs több. ahol nem hiányzik a történeti elbeszélés jellegű tudósítás a legkezdetekről, és nem hiányzik a legvégének a feltárása is, egészen az új ég és az új föld teremtéséig. Szóval ilyen összképet az emberi történelemről, ilyen fölvázolását ennek a vonalnak a legkezdetétől a végéig sehol, de sehol nem találjuk a Biblián kívül. És mi is most itt fogjuk kezdeni az ószövetségi történelemnek az áttekintését, az úgynevezett egyetemes őstörténetnél. Még előzőleg szeretnék annyit megemlíteni, hogy milyen alapon tudja a Biblia legkezdetet is elmondani, mert hiszen egyébként ugye az egyetemes történelmek ott szokták kezdeni, ahon itt legalább régészeti leletek vannak, vagy még inkább írott emlékek, tehát de a legkezdetet, ami ezelőtt van, azzal nem foglalkoznak. Tehát milyen alapon foglalkozik ezzel is a Biblia? Az abszolút egyetemes őstörténetet milyen alapon tárja föl? A Bibliában azt árul elénk, hogy Mózes volt Istennek az az eszköze, akivel elkezdte a kinyilatkoztatás írásba foglaltatását, és Mózesnek tárta föl tömör, rövid vázlatban az emberi történelemnek az elejét, egészen addig, ahol folytatódik már az Izrael kivonulása történetével, amit aztán már Mózes résztvevő krónikásként örökít meg. Az emberi történelem legvégének a felvázolásához ugyancsak isteni kinyilatkoztatás adott alapot, ennek a közvetítő eszköze pedig János apostol volt, aki Jelenések könyvében örökíti meg mindazt, amit Isten neki megmutatott, hogy egészen addig, hogy új ég és új föld, hogy fog befejeződni az emberi történelem. Az egyetemes emberi őstörténetnek a leírása a Bibliában nagyon rövid, mindössze 11 fejezet. Mózes első könyvének az első 11 fejezete. És úgy gondolom, hogy ez nem csak azért van így, mert a Bibliában, ha általában jellemző a tömörség, hogy nem bőbeszédű, hanem úgy gondolom, ezzel azt is akarja érzékeltetni velünk a bibliai történetírás, hogy ennek az ős világnak a viszonyai nekünk olyannyira elképzelhetetlenek, olyan messze van tőlünk, hogy tulajdonképpen csak egy tömörvázlatos leírás az, amit elénk tárhat, mert részleteiben úgysem tudnánk fölfogni, mert annyira más már. Olyan messze eltávolodtunk azoktól a kezdeti állapotoktól és kezdeti körülményektől. Tehát nagyon rövid, nagyon tömör, de nagyon pontos és hézagmentes leírást találunk a Bibliában az egyetemes emberi őstörténettől. Meddig tart ennek az őstörténetek a leírása? Majd a jövő alkalommal beszélünk erről, hogy beletartozik ugye a teremtés történet, beletartozik a bűneset, beletartozik az emberi nemzedékek sora egészen a vízözönig, a vízözön története, és még a vízözön utáni világnak a kezdete is egészen az úgynevezett bábeli toronyépítéshez, amihez hozzá kapcsolja a Biblia a nemzetekre oszlást, illetve ami ennek az alapja a különböző nyelveknek a kialakulását. Tehát a Biblia egyetemes őstörténet részét eddig számítjuk a teremtéstől, a bábeli torony építésig, tehát a nyelvek kialakulásáig és a nemzetekre oszlásig. Tehát ezzel foglalkozunk ma, és még a következő alkalommal, hogy ezt megismerjük, hogy erről mit mond a Biblia, amivel egyetlen egyetemes történelem nem foglalkozik, ahogy az előzőkben is hangsúlyoztam. Nos, tehát akkor a teremtéssel kezdjük. Nem szeretnék részletekbe menni, csak nagyon lényeges pontokra hívnám fel a figyelmet. Legelőször is elolvasnám a Bibliából Mózes első könyve első fejezetéből az első két verset, amely így hangzik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. Hát ez aztán abszolút kezdet, ugye? Tehát úgy állítja elénk, hogy milyen volt a mi földünk, azt mondja, hogy kietlen és puszta, és sötétség volt a mélység színén. Innét kezdi a történetet, hogy hogy is alakul ki a földi élet, és az ember, és indul az emberi történelem. És amikor ezt olvassuk, akkor itt egy döntő ténnyel találkozunk, mert úgy olvastuk ugye a legelső versben, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Itt mindjárt a teremtés történetben találkozunk azzal, annak az alapigazságnak a lefektetésével, amit a Biblia végén jelenések könyve a 4. fejezet 11. versében tömören így foglal össze, hogy minden az Isten akaratáért van, és az ő akaratából teremtettek. Ugye így mondják a mennyei lények, vagy az emberiség, a megváltott emberiség képviselői Istennek, te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Ugye nagyon egyszerű mondat, te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. De azt kell mondanom, hogy ez az alapismeret az emberiség tudatából teljességgel hiányzik. Sok embernek van Isten fogalma, valamilyen Isten fogalma, és sok ember elképzel, hogy Isten igen, egy felsőbbrendű lény, valahol van a világmindenségben, de ez a tény, hogy minden, ami itt ezen a földön van, mi magunk egyénileg, személy szerint, mindjárt az ő akaratáért vagyunk és teremtettünk, tehát az egész létezésünk minden neki köszönhető, és tőle függ, és tőle származik. Ez az alapismeret nagyon hiányzik, pedig ez a legdöntőbb. Szóval itt láthatjuk azt, hogy az Istennek a megismerése, vagy az Isten kérdéssel való foglalkozás, hogy mondjam így, tulajdonképpen az embernek létérdeke. Másik oldalon meg erkölcsi kötelessége, nem? Mert ha ez igaz, hogy minden az ő akaratáért van és teremtetett, bennem így személy szerint, akkor ez egyrészt létérdekünk, hogy tudjuk, hogy melyek az ő gondolatai, tervei, és kicsoda ő, akitől minden pillanatban függ a létezésünk a mai napig. És a másik kérdés pedig, hogy az erkölcsi kötelességünk is, mert ha én valakinek köszönhetem egyáltalán azt, hogy vagyok, hogy élek, hogy lélegzem, hogy van körülöttünk egy ilyen természet, és van az életnek a lehetősége. Ugye, így mondja Pál apostol később az Új Szövetségben, mi mindnyájan ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ugye, ez is egy döbbenetes mondat. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát a teremtés történetnél ez az első és döntő alapismeret, amit elénk tár. Aztán egy második nagyon fontos dolog, hogy úgy tárul elénk a teremtés történetben, hogy Isten a szavával teremtette az egész mindenséget. Ez olyan varázslatosnak tűnik, vagy akár valakinek hihetetlennek is, mert olyan lenyűgöző, mikor olvassuk, ugye mindjárt a Biblia első napján, hogy szólt az Isten, pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és úgy lőn. Szólt az Isten, hogy madarak reblessenek a légben, és úgy lőn. Szólt az Isten, hogy hajtson a föld maghozó füvet, és úgy lett. Ugye, tehát az embernek egyrészt olyan varázslatosnak tűnik, és ezzel együtt sokszor olyan hihetetlennek, hogy tényleg így keletkezett minden. De a Biblia ezt abszolút következetesen vallja a legvégéig. Például egy 33. Zsoltárban így olvasunk egy összefoglaló mondatot, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Tehát azt mondja, még az égi testek is az Úr szavára lettek, és szájának leheletére. De ne tartsuk ezt olyan képtelenségnek, vagy egy ilyen mese és mitosznak, hanem gondoljunk csak arra, hogy Jeremiás próféta például így határozza meg, hogy hogyan is teremt az Isten a szavával. Azt mondja, ő teremtette a világot az ő bölcsességével, ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Amikor ezt olvassuk, hogy Isten a bölcsességével és az értelmével teremt, már egy kicsit közelebb kerül a dolog. Éppen a 21. század elején nagyon sok mindent tudunk, hogy bölcsességgel és értelemmel olyan dolgokat lehet teremteni, ami az előttünk álló nemzedékeknek abszolút csoda volt, és abszolút elképzelhetetlen volt. Ugye a számítógépes információs hálózatig bezárólag értelemmel és bölcsességgel fantasztikus dolgok varázsolhatóak elő, és ne legyünk már olyan naívak, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy az az Isten, aki az embert is teremtette, aki az embert ilyen aggyal teremtette, pedig még mennyi minden fogyatékosságunk van, meg mennyire nem tökéletesen működik még az agyunk, meg nincs sok időnk, hogy az agyunk működjön, mégis ennyit tud az emberi agy produkálni, akkor ne legyünk olyan naívak, hogy nem tudjuk Istenről elképzelni, akinek az akaratáért teremtetett minden, és létezik minden, hogy ő tud a szavával teremteni, mert emögött a bölcsessége, az értelme és a tudománya áll, és ő tudja, hogy milyen természeti törvényeket hoz mozgásba, amelyeket természetesen szintén ő alkotott, és ő tud úgy alkalmazni, ahogyan nekünk arról sejtelmünk sincs. Aztán egy újabb fontos dolog. Mit kell érteni azon, amit így olvastunk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet? Ezen kell értenünk a mai becslések szerint kb. 200 milliárdszor 100 milliárd égi testet, vagy mit? A bibliai leírásból egyértelműen kiderül, hogy ez csak a mi naprendszerünkre vonatkozik. Ami egy nagyon összefüggő rendszer, ugye a mi földünkön is az élet csak ehhez szükség van erre az egész naprendszerre, és csak erre vonatkozik, mert hadd idézek egy igét Péter apostol második leveléből, az Új Szövetségből, ahol így mondja ugyancsak nagyon tömören, Péter második levele harmadik fejezetében, az ötödik versben, az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből is víz által állott elő az Isten szavára. Ez is elég érdekes, ugye? Nem tudjuk megfejteni, tömören így mondja, hogy az egek régtől fogva voltak, tehát létezett a nagy világ mindenség. A Biblia világosan mondja, hogy menj, Isten angyalai voltak az ember teremtése előtt, sőt, az a bizonyos Sátán is volt, és már a bűn lázadása is megvolt az ember előtt. Tehát az egek régtől fogva voltak, volt egy világ mindenség, és amikor azt mondja a Biblia, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, akkor ez a mi naprendszerünkre vonatkozik. Közelebbről, ahogy mondja is később a negyedik nap teremtésénél, hogy Isten elhelyezte a napot, a holdat, a viszonyát meghatározta a mi földünkkel, hogy ez kedvező és hasznos legyen az ember számára, és beteljesítse az ő szándékait és terveit. Azután egy még néhány különleges dolgot érdemes megemlíteni. Sokan fönnakadnak a bibliai teremtés történetben azon a tényen, hogy olvassuk, hogy a negyedik napon teremtette Isten a napot, ugye? Pontosan azt mondja, akkor teremtette, helyezte el az ég mennyezetére, és szabta meg a funkcióját, akkor teremtette ezeket az égi testeket, és már az viszont a legelső nap azt mondja, hogy szólt Isten, hogy legyen világosság, és lőn világosság, és már a harmadik napon mondja az Isten, hogy hajtson a föld maghozó füvet, és így tovább. Tehát akkor azt mondja az ember, hogy hát akkor hogy van, hát nap nélkül nincsen élet, nap nélkül nincsen világosság, miről beszél a Biblia. Bocsánat, hogy így mondom, de így kell mondanom, primitív bibliai kritikák, erre azt szokták mondani, hogy primitív a bibliai teremtés történet. Ennyire logikátlan volt, vagy ennyire nem terjedt annak az értelme, aki lejegyezte, hogy még erre sem vigyázott, amikor valahogy ugye összetákolta ezt a történetet a teremtésről, hogy vigyázzon rá, hogy előbb van a nap, és aztán a növények, meg a világosság. De nincs ezen mind fennakadni, ugyanis az az érdekes, hogy mikor a Biblia végéhez lapozunk, Jelenések könyvéhez, ott megint csak találkozunk azzal a ténnyel, hogy világosság, amely nem a naptól származik. Ugyanezt mi megmagyarázni nem tudjuk, nekünk minden világosság a naptól származik, de minden esetre a Bibliában következetesen létezik ez a fogalom, hogy a világosságnak nem feltétlenül és nem kizárólag csak a nap lehet a forrása. Isten tud világosságot fényteremteni a naptól függetlenül is. Hadd olvassam Jelenések könyve 21. fejezetéből, így olvasom a 21. fejezetben a 23. verset. Itt beszél az újjáteremtett földről, az új Jeruzsálem, az újjáteremtett föld új fővárosáról, és ezt mondja. A városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt. Aztán olvasom a 22. fejezet 5. versét, ahol ezt mondja, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, a nap nevű égitestre, mert az Úristen világosítja meg őket. Nem tudjuk, hogy ez mit jelent, nem tudjuk megmagyarázni az általunk ismert fizikai törvényekkel, de a Biblia nem logikátlan és nem következetlen, mert a Biblia végén megint visszatér, hogy létezik világosság a naptól függetlenül is, és lehet fény ettől más forrásból is, és másképpen is. Azután szeretnék arra is kitérni, hogy a bibliai teremtés történetben ott olvassuk következetesen ezt a mondatot, hogy teremtett Isten mindent az ő neme szerint. Aki egyszer végigolvasta, mint a refrén ismétlődik, az ő neme szerint, az ő, más szóval azt mondják, az ő faja szerint. De tudjuk, hogy az evolúciós elmélet, ugye ezt feltételezte a különböző evolúciós elméletek, mert ugye több is volt, hogy itt fajok egymásba alakultak, de a természettudomány végül is ezt abszolút nem támasztotta alá. A fajok közötti átmenetet nem sikerült produkálni, vagy a fajoknak az átalakítását, és a legmodernebb természettudomány hátterén is szilárdan áll a bibliai mondat. Isten elkülönítetten teremtette a fajokat, mindent az ő neme szerint, és ezek között átmenet, vagy evolúciós lépcsőfokok nem léteznek. Azután menjünk tovább, ugye ott szerepel a teremtés történetben az is, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Hát sok-sok kötet, rengeteg kötetre rúgda, hogy ezen mit témáztak az emberek, és mi mindent írtak össze erről, hogy ez mit jelent. A legegyszerűbben azt mondhatjuk, a Biblia szerint ez azt jelenti, hogy Isten határtalan fejlődési lehetőséggel teremtette az embert. Tulajdonképpen ez cél, ez rendeltetés, amikor azt mondja, hogy Isten képére, hasonlatosságára, tehát azzal a céllal, azzal a rendeltetéssel, hogy határtalanul fejlődjék a teremtője hasonmására. Hogy mennyire így van, a 8. Zsoltár magyarázza ezt a bibliai kifejezést, és így olvassuk, ezt írja, kevéssel tetted kisebbé az embert önmagadnál, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg, és úrrá tetted kezeid munkáin. Ugye milyen érdekes leírás, hogy nincs az emberi méltóságnak nagyobb meghatározás. A Biblián kívül sehol nincs ekkora meghatározás. Isten teremtette a maga képére, hasonlatosságára. Kevéssel tette kisebbé önmagánál, és úrrá tette kezei munkáin. Egyszer olvastam egy könyvben egy nagyon szellemes mondatot, amely így hangzott, hogy az emberek olyan szenvedélyesen akarják kitagadni Istent a maga teremtő jogaiból, hogy az ember inkább még a maga királyi származásáról is lemond. Érdekes mondat? Tehát az ember olyan szenvedélyesen akarja kitagadni Istent a maga teremtő jogaiból, de hogy ő független legyen az Isten gondolata, ő inkább a királyi származásáról is lemond. És inkább származtatja magát alacsonyabb rendű élőlényektől, csak hogy függetlenítse magát az Istentől, az Istennel kapcsolatos erkölcsi kötelezettségeitől, vagy az Isten megismerésének egyáltalán az erkölcsi kötelességétől. Aztán még egy érdekes dolog a teremtés történetből. Mózes első könyve, első fejezetének a 29. fejezetében a következőt olvasom. Ezt írja. És mondta Isten, ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül. Tehát mondjam így valahogy nagyon szemléletesen, nem ragadozónak teremtette Isten az embert, hanem ahogy később is mondja a 104. Zsoltárban, hogy Isten úgy teremtett, hogy az emberek eledelt vegyenek a földből. Tehát az Isten eredeti teremtése az olyan tökéletesen gondoskodott az emberek szükségleteiről a föld termése által, hogy szó sem volt arról, hogy az ember állatot fogyasszon, vagy állati termékeket, és erről már csak azért sem lehetett szó, mert ebben a teremtett világban halálról nem volt szó. Tehát ez az eszme, hogy az ember elvegye egy másik lény életét azért, hogy táplálkozzon, akár az állatvilágban, akár az embervilágban nem létezett. Ugye, amikor a Biblia leírja az újjáteremtett földet, akkor azt mondja, hogy az oroszlán is, mint az ökör szalmát eszik, és nem ártanak, és nem pusztítanak, amiben érzékelteti azt, hogy az állatok között sem volt ragadozás. Szóval nem létezett ilyen tápláléklánc, amikor Isten megteremtette, hogy egyik teremtmény a másik élete kioltásával jusson élelemhez. Ez is egy nagyon érdekes megjegyzés erről az ősvilágról. És végül Mózes első könyve 31. fejezetében ott olvastuk a tömör összefoglalást a teremtés művéről. Azt mondja, látta Isten, hogy mindent, amit teremtett, ímé igen jó. És ezzel összefüggésben még arra is érdemes odafigyelni, hogy még a Biblia miket említ meg, hogy egyáltalán a különböző fajok létrejöttén kívül még mi volt az, amit az Isten teremtett, vagy beépítette az emberi életnek a rendjébe. Hát itt találkozunk néhány alapvető dologgal, az egyik a munka. Mert azt mondja, hogy Isten az Éden kertjét kész, ugye nevezetes Éden kert, egy csodálatos kert, azt mondja, maga az Isten ültetett, és egy ilyen gyönyörű természetes otthonba helyezte az ember, és azt a megbízást adta neki, hogy művelje és őrizze a földet. Tehát mondhatjuk, hogy fejlesz-e, gondot viselje róla. Ugye úrrá tette a kezei munkáin, de nem olyan értelemben úrrá, ahogyan a földön uralkodnak a hatalmasok, hogy tönkreteszik, kizsákmányolja, hanem hogy művelje és őrizze. Milyen fontos kifejezések, hogy fejlesz-e, ápolja, védje, őrizze. Tehát a munka is onnét származik. Tehát a munka sose legyen utálatos, a munka sose legyen egy szükséges rossz, mert ha a munkát szeretettel végezzük, és tudományként végezzük, és művészetként végezzük, akkor a munka az az eredeti igen jó dolgok közé tartozik, ami az ember fejlődéséhez nélkülözhetetlen, amit az Isten kezdetben teremtett. Aztán bármilyen meglepő is, bármilyen sok keserű tapasztalat van a mai házasságokkal, de a házasság intézménye is ebből az ősvilágból származik. Ugye nem akarom részletezni, gondolom, többen ismerik a Biblia történetet. Ez is kezdetben igen jó volt. Tehát, amin ma egyesek fölvetnek, ugye így, hogy hát biztos, hogy a házasság a legjobb közösségi forma az embereknek. Szóval nem csak elméletileg vetik föl, gyakorlatilag is ugye fölbolygatják, hogy hát szóval ez lenne a legjobb az embernek. Hát, ha egyeseknek más jó, nem is biztos, hogy ez a legjobb emberi együttélési forma. Kár kísérletezni és kár vitatkozni. A Biblia azt mondja, hogy az eredeti világból való, az Isten teremtette, amikor még minden igen jó volt. Tehát, ha visszatalál az ember az eredeti eszményhez, akkor az igen jó, nem pedig átokkal és nyomorúsággal terhes. Aztán még egy harmadik dolgot is találunk, amit még az Isten ebben a világban teremtett, amikor minden igen jó volt, ez pedig a nyugalomnap. Mert azt mondja, Isten maga is 6 napon át elvégezte a teremtés munkáját, és a 7. napon megnyugodott, és hozzáteszi, megáldotta és megszentelte. Ez azt jelenti, hogy elkülönítette különleges nyugalomnap céljára. Hát ha az emberiség ezt megtartotta volna kezdettől fogva, hogy egy napot, minden 7 napból, minden 7-ből elkülönít arra, hogy a maga rendeltetésével, küldetésével foglalkozik, az Isten megismerésével, testileg, lelkileg pihenjen, egymással való szeretet közösségre fordítsa, hihetetlenül boldogabb és fejlettebb lenne az emberiség. De ez is elmosódott, ez is eltűnt igazán ténylegesen az emberiségnek a gyakorlatából. És lépjünk már is túl az úgynevezett bűnesethez. Ma nagyon divatos a teológiában, szinte hihetetlen, de a keresztény teológia, mindegy, bármelyik felekezetet mondjuk, de az úgynevezett tudományos teológia szintjén sokan fölvetették ezt az eszmét, hogy a bűneset az tulajdonképpen nem is történeti esemény, és valószínűleg Isten eleve halandónak és törékenynek teremtette az embert. Olyan elszomorítóak ezek a feltételezések, aminek egyébként hát tényleg semmi alapja nincs, de ha így gondolkoznánk, akkor tulajdonképpen nem lehetne egy szerető, egy igaz Istenben, egy jó Istenben hinni. Mert hát ha halálra teremtett minket az Isten, ez szörnyű lenne. Ugye, ha az bele lenne építve az eredeti teremtési rendbe, hát akkor az olyan lenne, mint valami cinikus játék, vagy valami gonosz búny, hogy teremteni embereket, akinek az agya el tudja gondolni az örökkévalót, a végtelent, akik szeretik egymást, ragaszkodnak egymáshoz, de bele van az építve az életükbe a halál. Ez rettenetes lenne, nem? És hogy a Jóisten csak ilyen tökéletlen világot tudott teremteni, ennyi rosszal, ennyi szenvedéssel, ennyi konfliktussal, ennyi megoldatlan problémával, mint ahogy most ismerjük. Hát ez egy szörnyű gondolat lenne. Mennyivel tisztább a Biblia kinyilatkoztatása, és milyen jó ezt olvasnunk, hogy eredetileg minden igen jó volt. És igenis, van egy törésvonal. Egy törésvonal, ami nem az Isten akaratából származik. Amit így mond Pál apostol, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Milyen érdekes ez a kifejezés, hogy bejött, egy ember által bejött a világra a bűn és a bűn által a halál, és tehetnénk hozzá is a szenvedés és a konfliktusok és minden egyéb. Tehát igazából ez az, ami hogy fellélegzik az ember, hogy nem olyan Isten van, aki csak ilyen világot tudott teremteni, meg ez az összes tudománya, hogy így kell élnünk, hanem bűn nem volt mindig, nem lesz mindig. Az Isten eredetileg igen jónak teremtett. És van egy törésvonal, mint egy ellenség, bejött, betört a mi világunkba a bűn, vele a halál és a szenvedés, de semmi köze az Istennek a teremtéséhez, vagy az Isten akaratához. Ez sokkal felszabadítóbb ezt így tudni. Itt sem szeretnék semmi részletbe bocsátkozni, csak annyit mondanék el, hogy a bibliai leírás szerint a bűnnek a lázadása az már megvolt az ember teremtése előtt. Ugye az a bizonyos sátán a nagybetűvel írtja, azt jelenti a héber név, hogy ellenség, ő a szerzője és a kezdeményezője. És azt értjük meg a Szentírásból, hogy Isten az embert éppen azért, mert a maga képére és hasonlatosságára teremtette, nagyon magas rendű lénynek, a szabad választás képességével teremtette. És ezért az Isten nem zárta el az ember elől a jó és a gonosz tudását, de nem a tapasztalat ismeretét a gonosznak, hanem az elmélet ismeretét. Mert azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten bizony felvilágosította az embert, és alaposan felkészítette, hogy a bűn létezik, és mi az. És azt mondta, ha ennek az útjára léptek, amely napon ezt megteszitek, meghaltok. Félreértetlenül megmondta a következményt is, hogy mit von maga után. És annyira alaposan felkészítette az embert, hogy megmondta, hogy egy helyre van korlátozva a sátán kísértésének a lehetősége, hogy ez a bizonyos jó és gonosz tudásának a fája, és azt mondta, hogy még azt meg se illessétek, még a közelébe se menjetek, szóba se álljatok a kísértéssel vagy a kísértővel. És az, nyilván Isten ennél még sokkal többet mondott, mint amit a nagyon tömör, rövid bibliai leírás közöl velünk, tehát alaposan felkészítette az embert, és tulajdonképpen megmagyarázhatatlan, hogy miért lépett az ember mégis erre az útra. Jogosan beszél a Biblia bűntitkáról, hogy olyan misztikus és megfoghatatlan, hogy mikor az embernek nem hiányzott semmi, mikor közvetlen közösségben volt, és közelségben a csodálatos teremtő Istennel, és minden kiváltságban része volt, nem hiányzott neki semmi, akkor miért kacérkodott az ember, miért könnyelműsködött, miért hazardírozott egy ilyen hirtelen döntéssel, amit meghozott. Olyan döbbenetes olvasnunk Mózes első könyve a 3. fejezetének a 6. versében, hogy mi volt az ember összes indítéka azért, amiért ezt megtette. Nézzük csak meg. Mózes első könyve a 3. fejezete 6. versében így olvasom. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, és szakasztotta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének, és az is evett. Tehát ennyi. Kívánatos a szem, jó az eledelre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, amit hazugul ígért a kísértő, amit egyáltalán nem zárt el az Isten előlük, és minden erkölcsi megfontolás kiesett, hogy mit is mondott a teremtő, hogy mivel is tartoznak neki, hálával, engedelmességgel, semmi okuk másra nincs. És ez a hirtelen önző kívánság, jó az eledelre, kellemes a szemnek, és az ember már is döntött. És a mai napig is így történnek a bűnesetek, hogy az ember a hatalmas súlyú erkölcsi értékekkel szemben tulajdonképpen semmi indítékokért, pillanatnyi önző kívánság, hogy elköveti a legbolgább dolgokat, és megteszi a legsúlyosabb rossz lépéseket, amelyeknek a következményeit azután hosszú-hosszú időn át keservesen aratja. Így olvasom a továbbiakban a bűnesetnek a történetében, hogy valami félelmetes ráncreakció indult el hihetetlen gyorsasággal a bűneset elkövetése nyomán. Ezt sem szeretném részletezni, de ez olyan, mint tényleg betör egy csomó negatívum, és hihetetlen sebességgel mindent elborít. Hogy élte át ezt az első emberpár, döbbenetes tragédia lehetett számukra. És az a tudat, hogy mindezt az egyetlen könnyelmű és erkölcstelen lépésnek a következményeimre nem volt ok, amit semmi szükségszerűség nem diktált, mert azt olvastuk, hogy megjelent a félelem. Addig örültek az Isten látogatásának, most félnek az Istentől. Elrejtőznek előle. De itt érthetjük meg, hogy Isten nem önkényesen zárja el a maga közvetlen jelenlétét az embertől a bűneset utáni világban, hanem igazából jót akar nekünk ezzel. Mert most mi már félünk tőle. Nekünk most már félelmetes vele szemtől szembe találkozni. Ezért igazából az Isten kegyelemből elrejtőzködő Isten, aki színről színre nem lép kapcsolatba velünk, mert nem is tudnánk a Szent Istennek a dicsőségét, a jelenlétét elviselni. Az embert a félelem fogja el. Ugye azóta, a bűneset óta, az Isten szemtől szembe való látásától. Aztán rögtön megbomlott az egymás közötti összhang. Mondhatnám így olyan szánalmas és szégyenletes, hogy ugye olyan nagy szeretet van az Ádám és az Éva között. A bibliai történet azt is érzékelteti, hogy Éva indul el a rossz úton, de ad a vele lévő férjének, és nem akar Évától elszakadni, és az is eszik. És ez a nagy ragaszkodás pillanatok alatt átvált, mert mikor az Isten kérdezi, hogy mi is történt, hogy félnek tőle, akkor rögtön mondja Ádám, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő adott, az asszony mondja, hogy a kígyó ámított el engem. Már megjelenik az, hogy az ember nem meri a tettét vállalni, már megjelenik az, hogy próbálja elhárítani magától a beismerést, a bűntudatot, hiányzik a bocsánatkérés. Noha ez később nyilván beért az életükben, a Biblia ezt érzékelteti, de az első reakció az önigazolás, a vádaskodás, tehát hihetetlen, hogy az ember erkölcsi természete milyen sebesen romlik. És aztán a Jóisten még elsorol, hogy mi minden fog megváltozni ettől fogva, keservesen, és a legfájóbb ez, amit kimond, hogy por vagy te, és ismét porrá leszel, oda fogsz visszatérni. És a föld is, a föllázad ellenetek, és az is töviset és bogáncsporot terem nektek, és fáradtsággal kell szereznetek a kenyereteket, és fájdalmas lesz az élet kezdete, a szülés, és fájdalmas az élet vége, a halál, és a férj uralkodni fog a felesége felett, és az epekedik utána megbomlik az egymás közötti összhang végzetesen. A Jóisten ezeket mind, hogy így mondjam, leltárszerűen elsorolta az embernek, hogy mindezek az elháríthatatlan következmények egymás után fognak következni. És végezetül még ehhez a kezdeti abszolút ős történethez tartozik az úgynevezett Kain és Ábel történet, és itt éri el a drámai csúcspontot az, hogy milyen láncreakciót indított el a bűneset, ugyanis Ádám és Éva két első gyermeke, Kain és Ábel, és megszületik a legszörnyűbb dolog, ami csak az ember világban történhet, a gyilkosság. Azt hiszem, ebben egyetértünk. A gyilkosság rettenetes dolog. És már ott van. Mondjuk, ha mondjuk lenne 10. nemzedékben, még talán elviselhetőbb lenne ezt a bibliai történelmet olvasni, de már Ádám és Éva első gyermekeinél bekövetkezik a gyilkosság. Hogy milyen hatalom, milyen iszonyú sötét hatalom a bűn. És erről a történetről csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt általában nem szokták érteni. Nem tudom, valaki nem hallotta esetleg rádióműsorban, vagy nem olvasott-e könyvben, ilyen valláspszichológiai könyvben, vagy egyébben. Rengeteg féle magyarázgatás, bogozása van ennek a történetnek. Sokan védelmükbe veszik Kaint, és a bibliai történetet egyenesen úgy értelmezik, hogy Isten okozta ezt a tragédiát. Végül is, ugye itt is az ember igazolja és az Istenre hárítja, mert hát miért csinálta azt, hogy amit a Biblia mond, hogy a köztük lévő féltékenységnek vagy a viszálynak az volt a gyökere, hogy mindketten áldozatot mutattak be Istennek, és így mondja a Biblia, hogy Isten tekintett az Ábel áldozatára, a Kainéra meg nem tekintett. Vagyis az egyiket elfogadta, és a másikat nem. És innen indult ki egy féltékenység, egy ellenszenv a testvérek között. Tehát nagyon sokan így állítják be, hogy Isten maga kreálta ezt az ellentétet, és indította el ezt a tragédiát. De aki egy kicsit lapozgat a Bibliában, az nagyon gyorsan megérti, hogy miről van szó. Ugyanis a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében van egy útbaigazító mondat, és ez a kulcsa ennek az egész történetnek. Olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 4. verset. Így olvasom, tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet, 4. vers. Így szól. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságért tévén Isten az ő ajándékairól, és azáltal még holta után is beszél. Ennek az igének az első része lényeges most számunkra, hogy azt mondja, hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot, mint Kain. Mit kell ezen érteni? Hát vissza kell menni magának az áldozatnak az eszméjéhez. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy ez egy egyetemes emberi fogalom, hogy áldozat. De milyen érdekes fogalom, nem? Ki találta ki, és mikor? A legkülönbözőbb vallásokban, a világ minden vallásában létezik valamilyen formában az áldozat eszméje. Hogyan? Miként jött létre? A Biblia azt mondja, hogy az áldozat eszméjét is Istentől tanulta az ember, ugyanis a bűneset után történt még egy döntő mozzanat. Ezt szoktuk hívni ős evangéliumnak. Hogy amikor rászakadt Ádámra és Évára a vígasztalan, borzasztó valóság, hogy ők mindent elrontottak, egy könnyelmű, egy menthetetlen, végzetes hibás lépéssel, akkor az Isten mégis hirdetett egy evangéliumot, egy örömhírt, egy reménysugarat gyújtott nekik, és talán gondolom többen fejből is tudják, vagy jól ismerik itt a jelenlévők között, hogy hangzik Mózes első könyve 3. fejezete 15. versében ez a bizonyos ős evangélium, amikor Isten ezt mondta, hogy így hangzott, a kígyóhoz fordult, illetve a kígyó által Sátánhoz, de az ember füle hallatára, az ígéret igazából az embernek szól. És azt mondta Sátánnak, ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Hát kicsit talán első hallásra nehezebben érthető ez a kép, de mindjárt világos lesz. Tehát Isten tulajdonképpen egy szabadítót ígért. Mert mindenki tudja, hogy a hüllőt azt a fejében lehet elpusztítani. És itt az a kép volt, hogy valaki, akit így mondott, hogy asszony magva, tehát emberek közül való, de ez a megfogalmazás, hogy asszony magva utalt kicsit a titokzatos származására és születésére, azt mondta, hogy a kígyónak a fejére fog taposni, ugye a kígyó bűnnek és Sátánnak a szimbóluma, vagyis azt mondta, fejében, teljességében, egészében örökre megsemmisíti a bűnt és a bűnnek a szerzőjét. De még az is benne volt ebben a különleges képies ígéret hirdetésben, hogy azt mondta, az pedig a sarkába mar. Mindenki képzeljen el valakit, aki a mesztelen sarkával egy hüllőnek, egy mérges kígyónak a fejére tapos. A kígyó fejében elpusztul, de az utolsó erejével halálos marással belemar a sarkába. Ez a kép volt benne. Tehát azt fejezte ki, hogy a szabadító a tulajdon élete árán fogja végérvényesen és teljességében megsemmisíteni a bűnt és annak a szerzőjét. És volt benne még egy nagyon fontos ígéret, az, hogy az Isten ellenségeskedést szerez az emberben a bűnnel, illetve Sátánnal szemben, és ebben egy nagyon finoman, egy nagyon fontos dolog volt belerejtve, mintha csak Isten azt mondta volna, az ember szabad választását tiszteletben tartja, nem fogja az embert agyonsújtani a vétkért, nem fogja megszakítani és lezárni az emberi történelmnek a menetét, de nem is fogja az ember sátán prédájának hagyni, hanem az embert kezdi szembefordítani a bűnnel és a bűn szerzőjével, ébrezgetni, felvilágosítani fogja az embert, ellenségeskedés szerez benne a bűnnel szemben, hogy felkészítse a szabadítónak az elfogadására, aki majd teljességgel megsemmisíti a kígyót, a kígyónak a fejére tapos. Nos, tehát a Bibliából azt értjük meg, hogy ezt az ősevangéliumot Isten nem csak a szavakra bízta, nem csak szóban mondta el, hanem úgy olvastuk a Bibliában, hogy amikor Ádámnak és Évának a bűneset után el kellett hagyni az édenkertjét, és azt egy lángpallós ugye zárta le, előlük az kérub angyalfejedelem zárta el az utat az ártatlanságuk és a boldogságuk hazájától, akkor elhangzott, illetve azt olvastuk a Bibliában, hogy Isten bőrruhákba öltöztette őket. Hát egy pillanat alatt világos, hogy bőrruhákba akkor lehet öltöztetni, ehhez állat életét kell kioltani. És kétségtelen, hogy az Isten ekkor tanította meg az embert az áldozat bemutatásra. Mert ahogy mondtam, a nagy ígéretet nem csak szavakra bízta, hanem egy szertartást indított el, hogy örökre az ember elméjébe vésse, hogy honnét várhatja a szabadulást. És ennek az eredeti áldozat bemutatás ez volt az eszméje, hogy azt látjuk, ahogy Istennek később Isten elrendelte az áldozatokat, ott az eredeti eszme érvényesült. Az embernek az áldozati állat fejére kellett tenni a kezét, ugye itt tanította Isten az izraelitákat, és ez a kézrátétel a bűnáthárítást jelképezte. Azt olvastuk, hogy például a nagy engesztelési napon a főpapnak Izraelben rá kellett tenni a helyettes áldozati állat fejére, és megvallani az Izraelnek mindenféle vétkeit és bűneit. Tehát megtörténik az ember bűnének az áthárításra, az ártatlan helyettesre, és aztán saját kezüleg ölték meg az áldozatot. Nem tudom, ha ma kéde áldozatot bemutatni, hogy éreznénk magunkat. Az ember ráteszi a kezét, ez a bűneinek az áthárítását jelenti, és aztán én életben maradok, de az ártatlannak helyettem meg kell halni, és át kell élnem, hogy én ölöm meg az én bűneimmel. És tulajdonképpen Isten így akarta megértetni az emberrel, hogy az a bizonyos asszony magva, majd az a bizonyos csodálatosan születő isteni szabadító, ő lesz az, aki a tulajdon élete árán fogja megmenteni az embert, aki ártatlanul el fogja szenvedni az ember bűnének a jogos büntetését, hogy az ember szabaddá tegye. Mert mintha csak az Isten azt mondta volna az embernek, a bűnöd fölött el nem nézhetek, de megsemmisíteni se akarlak, látok még valami reményt a megmentésedre, egyet tudok tenni. A bűnödet meg kell büntetnem, de én veszem magamra. Isten fia fogja elszenvedni helyetted. De ez csak akkor használ neked, ha hiszel benne, ha elfogadod, ha igényeled ezt a helyettesítést, azaz elismered bűneidet, elismered a halálra méltó voltodat, és elismered azt, hogy az Isten milyen kimondhatatlanul kegyelmes, hogy ő viseli el, ő veszi magára azért, hogy téged szabaddá tegyen. Na hát erre tanítottak az áldozat bemutatások. És emlékezzünk csak rá, hogy Kain és Ábel áldozata között mi volt a különbség? A Biblia azt mondja, hogy Kain bárányt áldozott, tehát úgy, ahogy az Isten megtanította őket az Édenből való kiüzetésnél. Bocsánat, Ábel, elnézést, köszöntöm. Tehát Ábel bárányt áldozott, és úgy, ahogy az Isten tanította őket, és így olvastuk a zsidókhoz írt levélben, hogy hitáltal vitt különb áldozatot, mint Kain, vagyis benne volt a bűnbánat, és benne volt az eljövendő megváltóba vetett hit. És Kain mit csinált? Kain ugyanúgy tanulta az Istent, hogy hogy kell áldozatot bemutatni, de azt ő önkényesen megváltoztatta. És hogy változtatta meg? Azt olvassuk, hogy földművelő volt, és vitt a föld terméséből ajándékot az Istennek. Mit fejezett ki ez? Érezze magát Isten megtisztelve, hogy én adok neki valamit. Ugye? De hiányzott belőle a bűnbánat, a bűnnek az elismerése, hiányzott belőle az eljövendő megváltóba vetett hit. Tehát akkor Isten önkényesen választott a két testvér között, hogy tekintett az Ábel áldozatára, Kainéra meg nem tekintett. Hát az Ábelét elfogadhatta, mert abban igazi bűnbánat volt, és kegyelemkérés, és bocsánatkérés, és engedelmesség az Isten szava iránt, de a Kain a maga büszkeségével járult az Isten elé, bűnbánat nélkül, és még úgy, hogy Isten vegye megtiszteltetésnek, hogy ő valamit az Istennek ad. Csak úgy megjegyzem, hogy azóta is létezik ez a kétféle vallásosság. Emberek, akik igazi alázattal és bűnbánattal járulnak Istenhez, és más emberek, akik pedig kérkednek a vallásosságukkal, és úgy gondolják, hogy nekik óriási erényük ezt, hogy ők valamit áldoznak a vallásosságnak. És hát Isten is érezze magát megtisztelve, és az emberek is tiszteljék őket, hogy ők anyagi javaikból adnak, hogy ők időt áldoznak erre. De a Biblia azt mondja, hogy egyedül nekünk van szükségünk arra, hogy az Isten tiszteljük, és az Isten elé csak alázattal, bűnbánattal és kegyelemkéréssel érdemes járulni, nem pedig büszkén fitoktatva az érdemeinket, vagy a jó cselekedeteinket. Tehát nem önkényesen tekintett Isten az egyik áldozatra, a másikat pedig nem fogadhatta el. És a történet a továbbiakban nagyon szépen mutatja, hogy nem úgy van, hogy Isten Ábelt kedvelte és Kain gyűlölte, és Kaint a mellőzésével belekergette a tettébe, mert olyan gyönyörű a bibliai történetnek ez a része, amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Isten látja, hogy Kain dúl-fúl magában azért, hogy Isten az ő áldozatát nem fogadta el, akkor így olvassuk a Bibliában, egy szó szerint kell elolvasnunk ezt a gyönyörű szép megszólítást. Így olvasom Mózes első könyve 4. fejezetében, 6. 7. verset. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? Miért csüggeszted le fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Megkérdezem, nem szerette Isten Kaint? Hagyta beleruhanni a tettébe. Hanem milyen érdekes, hogy az Isten még azt is észreveszi, mikor valakinek az arca elborul. Mert itt így mondja, hogy miért gerjedtél haragra, és miért csüggeszted le a fejedet. Úgy van az eredeti szövegben, miért borult el az arcod. Hát akkor lehet, hogy az Isten ennyire ismer bennünket, hogy még azt is észreveszi, hogy amikor valakiben forr valami keserűség, valami lázadás, valami féltékenység, valami rossz érzések és indulatok veszik hatalmunkba, és ez kívül az arcára, az Isten ezt is látja. A mai napig is így van. És itt látjuk az ígéretnek a teljesedését, hogy ellenségeskedés szerez az Isten az emberben a bűnnel szemben. Kaint is elkezdi ébrezgetni, megpróbálja elfordítani a tettétől. És milyen szép és szelid ez a bíztatás. Mit ígér neki? Azt mondja, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Sokat ér nekünk a tiszta lelkiismeret. A mai napig is ér nekünk annyit, hogy azt mondja, hogy ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Azt mondja, de ha nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása. Érdekes, hogy a héber szövegben úgy van, hogy a bűn az ajtó előtt heverészik. Tehát, nem tudom, látunk már ilyen macskafajtát, ugye, akár csak a közönséges macskát, de az oroszlánok meg az összes macskafajták hogy lesnek a zsákmányra. Ugye, hogy heverészik, de megfeszül az egész teste, és ugrásra kész. És ez a kép van a Bibliában, azt mondja, a bűn az ajtó alatt heverészik, mint egy vadállat, ami rád akar ugrani. És akkor azt mondta Isten Kainnak, hogy de te uralkodjál rajta. Azt mondta, nem vagy köteles. Nem vagy köteles a zsákmányává lenni, hogyha te idejében, csírájában elvágod a kísértésnek az útját. Te uralkodjál rajta. Milyen szeretetteljes bíztatás. Lehet azt mondani, hogy Isten szerette Ábelt, nem szerette Kaint. Még az elborult arcát is észrevette, és próbálta rajta segíteni. A tragédia mégis bekövetkezett. János evangélium a röviden így írja le, hogy mi volt az első gyilkosság oka, nagyon nagy oka volt. János evangélium, illetve János első levele, 3. fejezet, 12. verse ezt mondja, Kain megölte az ő testvérét, Ábelt, mert az ő testvére cselekedetei igazak voltak, az ővé meg gonoszok. Semmi más. Nem sértette meg, Kain nem bántotta őt. És azért megkérdezem, hány ilyen gyilkosság történt az emberi történet, és hány ilyen féltékenység emberek között, ami végül nagyon, ha nem is szó szerinti gyilkossághoz, de szörnyű ellenségeskedésekhez vezetett. Nagyon igaz az a megállapítás, hogy a legkeserűbb gyűlölet az ok nélküli gyűlölet. Amikor a másik nem tett semmit valaki ellen, csak egyszerűen irritálja őt a másiknak, a más volta, vagy a magasabb rendű erkölcsisége, vagy az értékesebb ember volta, és belülről kínozza egy féltékenység és egy ellenszem. De ilyen tömör a bibliai leírás, megölte az ő testvérét, Ábelt, mert annak a cselekedetei igazak voltak, az ővi pedig gonoszak. Félelmetes leírás. És ebben a reménysugár csak ott található, és ezzel le is zárjuk a mai témánkat, hogy úgy olvassuk a legvégén, hogy bekövetkezett ez a tragédia. Nehéz elképzelni, hogy az első emberpár hogy élte meg ezt, és abban a tudatban, hogy ők indították el ezt a lavinát, és a gyermekeik, az első két gyermekük között ez a borzalmas tett. De úgy olvassuk a Bibliában, hogy születik utána egy gyermekük, Sét a neve, és ez a Sétről azt mondja, ő is az utódai segítségül hívják az Isten nevét. Tehát megint van az Isten tisztelő, az Isten félő ágnak folytatása. És tulajdonképpen itt fogjuk mi is folytatni a történetet. A Biblia elején tehát ezzel találkozunk, hogy már elkülönül két ág, ugyanis Isten Kaintra nem sújt le, nem. Itt még bemutatja az emberi történelem elején, mi az, hogyha egy gyilkos futhat, ugyan számüzetésbe kell mennie, de a bűnbánat nélküli Kaint Isten nem sújtja agyon, de az ő vonalán a bűn tovább burjánzik. Nem oldja meg a problémát azt, hogy a bűne büntetlenül marad. Mert olvassuk, hogy nem sokára a Kain nemzetségében megszületik az első többnejűség, aztán megszületik egy újabb gyilkosság. Tehát a kainiták vonala megy ezen az úton. Ugye azt mondja, hogy távolabb költözik a szülőktől, és éli a maga életét egy egészen más vonalon, és az utódai is vele együtt. De a másik oldalon ott az Isten félőknek a nemzetsége, a sétiták, ugye, aki Ábelnek a helyére lép, akik viszont az Isten nevét hívják segítségül. És itt folytatjuk majd a történetet legközelebb. Tehát ennyit a Biblia legelejéről, az egyetemes őstörténetnek is az első szakaszáról, és ismétlem, hogy erre egyedül a Bibliában találkozunk, hogy ez volt a kezdet, így indult minden, és milyen jó, hogy itt van ez a reménysugár, hogy az Isten megígért egy szabadítót, hogy a kígyót fejében fogja megsemmisíteni, és hogy az Isten megígérte, hogy egyesek életében mind végig folytatja ezt a munkát, hogy ellenségeskedés szerez az emberben a bűnnel szemben. Tehát nem a szabad választásunkat tiszteletben tartja, hagy menni minket az útjainkon, de ugyanakkor mégsem hagy magunkra, próbál ébrezgetni, de csak annak van értéke, ha mi saját szabad választásunkból fordulunk szembe a rosszal. És az Isten mindig ezt próbálja munkálni, hogy amiről mi azt hiszük, hogy jó barát, és amiről azt hiszük, hogy a boldogságunkat és a javunkat szolgálja, arról igyekszik megmutatni, hogy nem így van. Pontosan az ellenkezője az igaz. De a döntést ránk hagyja, hogy erre hogyan reagálunk, mint ahogyan ezt tette Kain esetében is. Köszönöm szépen a figyelmet, itt akkor az előadást befejeztük. És akkor mához két hétre fogunk találkozni, és a következő témánk lesz a vízözön előtti világnak a bemutatása a Bibliában, az ősi világé, de 10 nemzedék élt a Biblia szerint, és milyen volt ennek a 10 nemzedéknek az életek, itt voltak a különlegesen kiemelkedő személyek, és utána maga a vízözön, és aztán a vízözön utáni világ egészen a nyelvek kialakulásáig, és a nemzetekre oszlásig. Hát szeretettel várunk mindenkit, és akik még szívesen beszélgetnek, vagy kérdésük van, ahogyan lenni szokott pár perc szünet után, akkor kérjük, hogy